Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Cseh vasút hálózatán pályafelújítást végeznek, ezért augusztus 29-éig a Budapestről induló és odaérkező nemzetközi vonatok a külföldi szakaszon módosított menetrend szerint egyes vonatok kerülő útvonalon hosszabb menetidővel közlekednek, közölte a Mavinform a honlapján. A Magyarországra Szobnál belépő nemzetközi vonatoknál általában 40-60 perces, esetenként nagyobb késésre kell számítani, hívták fel a figyelmet. A korlátozásban érintett vonatok külföldi szakaszon érvényes változásai elérhetők a www.mavcsoport.hu oldalon. Több mint 800 aktív erdőtűz pusztít Kanadában. A hatóságok szerint 223 helyen a tűzoltók nem tudják ellenőrzés alatt tartani a lángok terjedését. Hetek óta tombolnak a lángok 33 ezer hektáron, a Jasper Nemzeti Parkban is, amely emiatt továbbra sem látogatható. Csaknem 25 ezeren vigyáznak majd a rendre a jövő szerdán kezdődő párizsi paralimpián. A francia belügyminisztérium bejelentése szerint a rendfenntartók mellett különleges egységek és magánbiztonsági cégek alkalmazottai is szolgálatban lesznek a játékok ideje alatt. A paralimpia jövő szerdától szeptember 8-áig tart a francia fővárosban. Magyarországot 39 fős sportolói csapat képviseli. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az egészségablak vagy a e-SZIA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatjuk személyazonosságunkat, nem kell magunkkal vinnünk a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 kilométer hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a bal vágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. A vasúti kocsik tetején történt áramütések okait és következményeit mutatja be a MÁV ZRT ismeretterjesztő sorozatának legújabb filmje. Tájékoztatta a vasúttársaság a Magyar Távirati Irodát ismételten arra figyelmeztetve, szigorúan tilos felmászni a vonat tetejére. A felelőtlen játék akár halálhoz vagy életveszélyes sérülésekhez is vezethet. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A Dunántúlon az északnyugati, a Tiszántúlon az északkeleti szelet kísérik élénk, olykor erős lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között, a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken kevéssel 17 fok alatt alakul.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. augusztus 26. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József és Kvaszinger Jenő ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Marcus Aureliustól származik, és így hangzik: életed boldogsága a gondolataid minőségétől függ. A folytatásból megtudhatják, mi mindennel várjuk Önöket a készülékek elé egészen 8 óráig. Kérem a Következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk hamarosan, ezután útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el. Áprili Lajos Öv című versét Kelemen Csaba mondja majd el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kalazanci Szent József életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló hangzik el. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétfő reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Bye.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a viszérbetegség kialakulásáról, kezeléséről beszélgetek dr. Nagy Károllyal, az EGRI Markot Ferenc Kórház érsebészével. Kérem, tartsanak velünk! Mit jelentenek a viszérbetegségek?
Tudni kell, hogy az emberi szervezetben a vér áramlás és a vérnek az áramlása két pályán zajlik, az egyik az artériás, a másik a vénás. Az artériás az a szívből elmenő, míg a vénás véráramlás az a szív irányában befelé jön. Ami maga a fogalom, a viszérbetegség, az emberek általában ezt főleg a alsó végtagi vénákra használjuk. A viszérbetegség, ami megjelenik még az embereknél, ami nagyon ismeretes, az nyilván a végbélnyílás környezetében, úgy aranyér néven ismert a lakosságnál. Amiben különbözik az artériás és a vénás keringés, az az, hogy míg az artériákban van egy hajtópumpa, maga a szív, így a vénás áramlásnak ilyen aktív pumpája nincsen. Úgyhogy azért is itt főleg a alsó végtagi izomzat, a légzés segíti az áramlást, és még maga a vénákban, ami az artériákban nincs, vannak benne billentyűk, nyilván, hogy ez a vér oszlop ne essen vissza, úgyhogy ilyenkor ez akadályozza a vérnek a visszaesését, mivel hogy vertikálisan mozgunk.
Azt olvastam, hogy meglehetősen sok embert érint itt Magyarországon a viszérbetegség. Viszeres probléma. Ha már ez megjelenik, akkor van valami más probléma is vélhetően.
Nem kell, hogy más betegsége is legyen egy viszérbetegség, ez lehet egy izolált betegség. Azt el kell mondani, hogy a viszérbetegség nem csak Magyarországon, ez szerte Európában növekvő tendenciát mutat, nagyon gyakori. Nyilván a nagyon befolyása egyrészt egy genetikai háttér kell ahhoz, hogy valakinél kialakuljon a viszérbetegség, aztán nyilván a munkavégzésnél az állómunka, ami nagyon gyakori a pincéreknél, szakácsoknál, festőknél, akik ilyen jellegű fizikai munkát végeznek, terhelik alsó végtagot is. Ha még van hozzá egy ilyen adottság, akkor nyilván ezek a tágvénák ki tudnak alakulni. Főleg tényleg az alsó végtagon jellemzőek, és ez is különböző méretekben lehetnek. Valakinél kialakulnak szinte egy újnyi vastag vénák, van, akinél sokkal kevésbé ez a retikuláris, ilyen hajszál viszeresség jelenik meg, és nyilván ettől ennek függvényében zajlik utána a kezelése is ennek a betegségnek.
Kedves hallgatóink, egészségügyi perceinkben a viszérbetegség kialakulásáról, kezeléséről beszélgettem dr. Nagy Károllyal, az EGRI Markot Ferenc Kórház érsebészével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Aszfaltoznak az M3-as autópályán, 60 elkerülő szakaszán, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 49-es és 57-es kilométerek között a külső és a belső sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv járható. Aszfaltoznak Kál térségében, a Vásáros-Namény felé vezető oldalt a 103-as és a 107-es kilométerek között lezárták. A forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv járható. A munka kapcsán a 106-os jelőreket és pihenőt is lezárták Vásáros-Namény irányába. A 114-es jelű Füzesabony Jászberény csomópontban is aszfaltoznak, a Budapest felé tartó felhajtóágat lezárták, helyőkürt és Polgár között, A Vásárosnamé felé vezető oldalt a 161-es és a 171-es kilométerek között lezerták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán a 164-es jelű helyőkürt Tiszaújváros csomópontot is lezárták Vásárosnamé irányában. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében is aszfaltoznak, a 8-as és a 12-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Miskolc térségében is aszfaltoznak, a 25-es és 27-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható. Encs térségében, szintén az M30-ason munkavégzés zajlik, a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Novai Drány térségében támfalat javítanak az M3-as autópálya felé tartó oldalon, a 73-as és a 72-es kilométerek között csak a belső sáv járható. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót, a belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Szolnok déli határában a 99-es kilométernél lévő Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, a félpályás lezárásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vörös Marti Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél vízközmű építési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsent felé a külső sávot lezárták. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Széllel egy kis felfrissülés jön, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma egy hideg front hatására sokfelé élénk, nyugaton, észak-nyugaton és néhol észak-keleten erős lesz az északi a szél. Ez a hideg front csak kevés helyre hozhat futózáport, esetleg zivatart, továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Nyugaton és észak-nyugaton 28-31, meshol 32-37 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Holnap a napsütés mellett átmenetileg erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, főleg reggel, főként a Dunántúlon, délután a középső és keleti tájakon alakulhat ki szorványosan zempor, zivatar, élénk nyugaton és néhol észak-keleten, valamint zivatarok környezetében erős lesz az északi észak-keleti szél, kora reggel 15-23, a délutáni órákban 28-36 fokot mérhetünk. A legmelegebb a délalföldön lesz. Szerdán csak elvétve a Dunántúlon alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, a napsütésé lesz a főszerep, hajnalban 15-22, délután 30-36 fok várható. Az észak-keleti szél főként a Dunától keletre lehet élénk. Csütörtökön és pénteken is sok napsütésre van kilátás, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő átmenetileg zápor, gyenge zivatar. Többfelé élénk marad az északi észak-keleti szél, délutánonként 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők. Orvos meteorológia, ma az ország nagy részén marad a kánikula, csak nyugaton mérséklődhet kisi a hőség, itt gyenge hidegfronti tünetek jelentkezhetnek, de a panaszok nem lesznek erősek. Sokkal inkább a hőség okozta terhelés lesz jellemző, így fejfájás, rosszul lét, vérnyomás ingadozás jelentkezhet, nő a napszúrás, a hőguta, a sztrók és az infarktus kialakulásának kockázata. A szelesebb tájakon élők körében fokozódik az ingerültség, nyugtalanság. 10 és 16 óra között országszerte erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma a legtöbb helyen továbbra is száraz időre, így száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csak néhol a középső és Dunántúli tájakon fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar a délutáni órákban, így ezeken a tájakon átmenetileg előfordulhatnak vizes, csúszós útszakaszok. Sokfelé élénk, nyugaton és néhol észak-keleten erős lesz az északi, a széle miatt többfelé romolhat a járművek mellett stabilitása. A napos időben érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. A kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. A parlagfű pollen koncentrációja tovább emelkedik, sokfelé magas, nagyon magas szinten van jelen, de a Tiszántúlon az extrém magas szintet is elérheti. A csalánfélék pollenjei közepes szinten vannak jelen a levegőben, a kenderfélék pollen koncentrációja közepes magas, az ürömi és a libatopféléki alacsony közepes szintet ér el. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra szema a magas tartományban alakul. Időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Every day, okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, so what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it, hey mama, don't stress your mind. Us wherever we like, we got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, baby.
Napverse. Áprili Lajos, Öjv. Egyet lobbant a szárnya, s már elért. Gúnyolni jött, bukott ember fölényem. Szívósan és félelmesen kísért, rézsárga karma villogott a fényben. Lengett, ringott, nyilalva felcsapott, szitált, s két szárnyát zárva visszahult. Vadmámorában mit gondolhatott még így kísért? Nem azt, hogy nyomorult.
Áprili Lajos Öjv című versét Kelemen Csaba mondta el.
Áprili Lajos, eredeti nevén Jékely Lajos József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékely Lajos néven az Erdély Lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megródta a modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel, 23-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított, ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szent György pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Fontos, hogy munkánk mögött ott legyen a szellemi és imádságos háttér, valamint Isten kegyelme. Interjú Román János atyával, a Szatmári Karitász igazgatójával. Nyári sorozatunkban, amelyben bemutatjuk a Szatmári Egyházmegyét, ez alkalommal a helyi karitász működésébe pillantunk bele. Megismerkedünk a szervezet történetével, munkaterületeivel, jelenlegi kihívásaival és terveivel. Sokkal nagyobb erő és áldás van azon a tevékenységen, amelyet együtt és testvériesen végzünk, fogalmaz a beszélgetésben a Szatmári Karitász vezetője. Hallgassák meg az interjút! Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Román János atyát, a Szatmári Egyházmegye Karitász szervezetének vezetőjét.
Sok szeretettel köszönöm, kedves Viktória, és természetesen nagy tisztelettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Dicsőség a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! János atya, mióta vezeti a Szatmári Egyházmegye Karitász szervezetét?
2018. július 1-jével vettem át a szervezetnek a vezetését. Előtte Nagybányán voltam plébánosa a Szent Háromság templomban, egy nagyon szép közösségem volt ott, és azelőtt pedig Szatmár Németiben a román nyelvű személyi plébániát vezettem. Az a plébánia volt az úgymond első szerelmem. Még mind a mai napig is ragaszkodom hozzájuk, és úgy érzem, hogy családtagjaim.
Megkérhetném, hogy ismertesse a Vatikáni Rádió hallgatóival a szatmári karitász történetét?
Ami a karitászunkat illeti, kötelességemnek érzem azt, hogy az elődeink munkájára is visszatekintsek. És nagyon röviden visszamennék az 1917-es évre. Ugye az első világháború rengeteg szenvedést okozott a társadalomban, és egyre sürgetőbben jelentkezett itt a szatmári egyházmennyében is a szervezett, a koordinált, és mondhatnám azt, hogy az intézményesített tevékenységnek a megszervezése. Így került sor, hogy 1917. október 25-én hirdették meg a katolikus karitász megalapításának a szándékát, és abban az évben meg is alapították. Abban az időben természetesen nyugati mintát követve háromféle szakosztályt állítottak fel. Volt egy kulturális, egy jótékonysági és egy szociális ügyek osztálya. A kulturális szakosztály feladata volt az ünnepségek, az előadásoknak a megszervezése, a sajtóval való kapcsolattartás, a jó olvasmányoknak a terjesztése, a keresztény kultúra, társadalom fejlesztése. Aztán a jótékonysági szakosztályra hárult a szegényekkel való kapcsolattartás, azok nyilvántartása, a rászorulók segélyezési rendszerének a kidolgozása, segélyezés módjának, gyakorlatának a felügyelete, és a szociális szakosztály illetékességi körébe tartozott a szociális intézmény alapítása, ezeknek a megszervezése, fenntartása, és ők voltak azok, akik figyelemmel kísérték az árvák, főleg a hadi árvák, az elhagyott gyermekeknek a sorsát, foglalkoztak özvegyekkel, rokkantakkal, és akkor még létezett cseléd, természetesen a cselédeknek a munkaviszonyaival. Ahhoz, hogy fenntarthassák a financiálisan, anyagilag a működésüket, létrehoztak könyvesboltot, kegytárgyakat árultak, hozzájárulásukat fogadtak nagy lelkű emberektől. 1948-ban sajnos bekövetkezett egy politikai társadalmi változás, az egyházi egyesületeket, szervezeteket, az intézmények működését betiltották, magát a szatmári egyházmegyét pedig degradálták egy esperességnek a szintjére. Aztán 89-ben, közel 50 év után, a médiának köszönhetően a forradalmat szinte az egész világ élőben követhette, az úgynevezett forradalmat. És természetesen a médiának köszönhetően külföldön, belföldön láthatták a romániai valóságot, az életkörülményeket, az egészségügyi helyzetet, a szociális feltételeket, az árvaházakban, fogyatékosokat ellátó intézményekben élőt, életminőségét bemutató riportok pedig mélyen megrázták, és megindították elsősorban a nyugati polgárokat és segélyszervezeteket. Aztán még decemberben megindultak a segélyeket szállító konvojok, a privát vagy a baráti körök által szervezett kisebb, nagyobb mennyiségű szállítmányok, és természetesen sok esetben ezek az egyház körül szerveződtek. Nálunk is az egyházak képviselőit keresték meg az elosztásban való segítés véget, és inkább megbíztak az akkori egyházi emberekben, mint a kommunista intézményvezetőkben vagy a hivatalnokokban. Természetesen az érkező szállítmányoknak a fogadása, ezeknek a rendszeres szétosztása, vendégekkel való foglalkozás, feltételezett, hogy bizonyos nyelvtudást, kapcsolatok létrejöttek, ezeket fel kellett tartani, és emiatt az akkori egyházmegye, az akkori vezető, főtisztelendő Sipos Ferenc ordináris úr, és utána pedig Reiser Pál püspök úr, akit 1990-ben neveztek ki szatmári püspöknek, hát ők úgy látták jónak, hogy egy képviselőt kell megbízni a Caritas aktuális feladatainak a koordinálásával, és így alakult 1990-ben, újra alakult, mondhatnám azt, a szatmári Caritas szervezet. Aztán 90-es esztendő első felében és az utána való időszakban nagy szegénységgel, rengeteg megoldatlan szociális gonddal találta hirtelen szembe magát ez az új szervezet. Tapasztalat még nem volt arra, hogy mit és hogyan lehet és kell tenni a rászoruló emberek megsegítésének az érdekében. És persze, hogy a kezdeti időszakot inkább a lelkesedés jellemezte, az idealizmus és a tevékenység is elsősorban a nyugatról érkező segélyeknek a szétosztásából állt. Aztán hamar megszületett az a felismerés, hogy csak segélyek osztásával a társadalom gondjai nem oldhatók meg. Szükséges egy hosszú távú, szükséges egy szakszerű segítségnyújtás. És természetesen ezt az akkoriak megtették az evangélium szellemének megfelelően. Nem számított a nemzetiség, a felekezeti hovatartozás, hanem az számított az ember, és az embernek kellett segíteni. Aztán az is fontos felismerés volt, hogy nem várhatjuk azt, hogy a nyugat oldja meg szociális problémáinkat. Nem lehetünk úgy, mint a koldusok, hogy állandóan kezünket, markunkat nyugat felé tartjuk. És ilyen megfontolások nyomán indult el az egyes szociális tervek kidolgozása, és utána a projekteknek a megvalósítása. Aztán egy kormányrendelet alapján a szervezet közhasznúsági státuszra tett szert.
Azóta eltelt több mint 3 évtized. Ugye minden időszaknak, történelmi korszaknak megvannak a maga sajátosságai, így nyilván a Caritas tevékenysége is ehhez formálódik. Jelenleg melyek a fő tevékenységi területei a Szatmári Caritasnak?
Természetesen a Caritasnak is megvan a maga gerince, hogy mondjam így. Sok intézményt létrehoztunk, utána bezártuk, vagy átalakítottuk. Mindig valamilyen formában reagálni kellett a kor kihívására. Ugye fontos megismerni az idők jeleit, és azután megfelelően megoldásokat keresni. Jelenleg a szervezetünk 19 licencelt szociális központot működtet, és több mint 2200 állandó ellátottunk van. Szolgáltatásaink palettája eléggé széles, és megmaradtak a fő célcsoportjaink. De nagyon fontos az, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok mellett álljunk, és őket támogassuk. Aztán ott vannak még a fogyatékossággal élő gyermekek. Ezen ott vannak az idősek, mindegy az, hogy aktív és mozgékony szépkorú valaki, vagy mozgásában korlátozott és állandó felügyeletre és ápolásra szorul. Idősek mellett igyekszik ott lenni. És van még egy krízis helyzetekbe jutott személyek és családok számára létrehozott iroda, és ez az iroda működteti az ukrán menekülteknek szánt intézményeinket.
Milyen segítséget tudnak nyújtani ezeknek az embereknek?
Tény és való, hogy mivel itt vagyunk a határ mentén, az északi határ mentén, természetesen feltétlenül fontosnak tartottuk azt, hogy bekapcsolódjunk az Ukrajnából érkező menekülteknek a megsegítésében. 2022. márciusában, március 7-én egy menekült segítő központot hoztunk létre a Caritas Internationalis hálózat támogatásával is. Ezúton is szeretném megköszönni a Caritas Internationalisnak a segítségét. Voltak személyek, akik addig életükből lehet, hogy csak egy táskányi vagy egy szatornyi személyes tárgyat hoztak magukkal, és így úgy érkeztek Máramaró-szigetre. Persze, hogy nekik alapszükségleti cikkekkel segítettünk. Aztán nagyon fontos volt a biztonságos szállás megtalálásában nyújtott támogatás. Lehetőséget teremtettünk a szennyes mosására és szárítására, mert ez is egy hiánycikk volt számukra. Aztán laptopok révén próbáltuk fenntartani a kapcsolattartás lehetőségeit az itteniek és az Ukrajnában maradottak között, megkönnyíteni a kommunikációt, és természetesen gyermekmegőrző szolgáltatást is működtettünk. Aztán mindenki azt hitte, hogy ez a konfliktus rövid ideig fog tartani, de a konfliktus elhúzódásával egyre több menekült döntött úgy, hogy ideiglenesen, de talán hosszabb távon Máramaró-szigeten vagy annak környékén telepedik le. Így aztán a szolgáltatás palettánk újabb ajánlatokkal bővült, az ellátottak igényeihez igazodva. Mivel folyamatosan növekedett a számuk, főleg azoké, akik dolgozni akartak, hogy fenntartsák magukat és családjukat itteni munkával. De a román nyelvtudás hiánya miatt többnyire nem jártak sikerrel, azért a központ megkezdte a román nyelv és kommunikáció órák megszervezését, hozzájárulva ezzel a nyelvi akadályok leküzdéséhez. Aztán a tavalyi év végén gyermekprogramok mellett menekültsegítő központ beindította a felnőtteknek szóló kézműves tevékenységet is. Próbáltunk biztosítani kreatív kikapcsolódási lehetőségeket a gondokkal és bajokkal küzdő ellátottak számára. Máromarosziget mellett a Szatmári Egyházmegyei Karitásznak Nagybányán és Szatmárnémetiben is működtet szociális központot. Gyermekeket oktatunk itt Szatmáron, szállást biztosítunk ukrajnai menekülteknek Nagybányán, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ezeknek a programoknak a megszervezése szinte lehetetlen lett volna a Segélyfelhívás Ukrajnáért című projekt nélkül, melynek megvalósítója a Szatmári Karitászunk, de finanszírozója, támogatója, mondhatnám azt, hogy őrangyala, a Romániai Karitász Konfederáció révén a Karitász Internacionalis hálózat. Ilyenkor jó azt érezni, hogy családként gondolkodunk, hogy egymást támogatjuk, és a szükséget szenvedőknek a megsegítésében egy szívvel, egy lélekkel tudunk csapatba dolgozni. Eddig 2022-ben több mint 459 menekültnek segítettünk, 2023-ban pedig 485-nek.
Ezek fantasztikus teljesítmények. Szívből gratulálunk a Caritas alkalmazottainak, önkénteseinek, akik ebben részt vesznek. Az ukrajnai menekültek segítése mellett milyen más nagy kihívásokkal néznek most jelenleg szembe?
Talán az egyik nagy kihívás számunkra az itteni, az országos szociális rendszernek a reformja. Úgy néz ki, hogy ez egy több éves folyamat, és ez a Caritas működésére nézve is rengeteg és alapvető módosítással járt, eddig és járni fog ezután is. Aztán ott vannak még a gyorsan változó szükségletek, vagy a különböző élethelyzetek. Senki nem számított egy COVID-járványra, azt sem tudtuk, hogy hogyan kell ezt lereagálni. Aztán a háborús időszak, aztán ezek a furcsa reformok. Természetesen mindig ott kell lennünk, ahol a legnagyobb szükség van, és mindig kell ismerni az új szükségleteket. Folyamatosan kell megoldásokat találni, szakszerű megoldásokat kell találni, és természetesen ebben nagyon nagy segítséget nyújtanak a kedves kollégák is, mert hogyha ők nem lennének résen, és nem végeznének ilyen szakszerű munkát, biztos vagyok benne, hogy nem tudnánk hatékonyan segíteni.
A nehézségek mellett milyen eredményekre büszke János atya?
Én elsősorban a kedves munkatársaimra vagyok büszke, mert az ellátottak, a szükségben élő emberek velük találkoznak először, a kedves munkatársainkkal. És örülök annak, hogy még mindig kitartanak mellettünk, velünk itt vannak, velünk vannak, együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, együtt tervezünk. Örülök annak, hogy kibővíthettük a szolgáltatásainkat 4 új szociális központtal. Az elmúlt 4 évben létrehoztunk egy mobilétkezdét Szatmáron, egyet Nagybányán, és ez a mobilétkezde ebédet biztosít a 60 év fölötti szépkorúaknak, főleg azoknak, akik ágyhoz vannak kötve, és általában nincsen senkiük. Ennek nagyon örülök. Aztán létrehoztunk még egy nagybányai idős napközit, naponta 19 idős emberre figyel, és azoknak segít. Aztán tavaly decemberben nyitotta meg kapuját a Caritas legújabb intézménye, a Sárközúj Laki Idősklub, mely a helyi idősek mindennapjait hivatott szebbé és reménytelibbé tenni.
Igazán sokrétű tevékenységet folytatnak, és nagyon sok területen segítenek a különböző rászorulóknak. A jövőre vonatkozóan milyen terveik vannak?
Szívem szerint szorosabbra fűzném a kapcsolatot az önkormányzatokkal, aztán a különböző segélyszervezetekkel. Nem tudunk egyedül, és nem is, talán nem is jó úgy dolgozni, mint hogyha egyedül lennénk a világon. Vannak, hál' Istennek, jó szándékú emberek, vannak jó szándékú polgármesterek, vannak jó szándékú alapítványigazgatók, egészségügyi szervezet igazgatók, és azt hiszem, hogy nekünk valamilyen formában együtt kell működni. Sokkal nagyobb erő, és gondolom, hogy áldás is van azon a tevékenységen, amelyet együtt testvériesen végzünk. Gyakorlatilag Isten nagyobb dicsőségére és az embereknek a megsegítésére. Ez nagyon fontos még a szakembereinknek a folyamatos továbbképzése. Rengeteg a kihívás, rengeteg az új lehetőség. Ezekre fel kell készüljünk. Aztán természetesen megcélozzuk mi is az uniós pályázatokat, az uniós forrásokat, mert hiszen nagyon fontos az, hogy az anyagi fedezetet azt tudjuk biztosítani.
János atya, hogyha a Vatikáni Rádió hallgatói vagy mások szeretnének a segítségükre sietni, hol vehetik fel a kapcsolatot a Szatmári Karitásszal?
Legfontosabb és legegyszerűbb módja, azért mondom, hogy legfontosabb, mert ott minden adat megvan, legegyszerűbb azért, mert egy klik távolságra van ez mindenkitől. A honlapukon megtalálnak mindenféle fajta információt, ami könnyebbé teszi annak a szándéknak a megvalósítását, hogy a Szatmári Karitász támogassák. Ha pedig itt laknak Szatmáron, vagy a Szatmári Egyházmegyének a hívei, vagy kedves ismerősök, akkor a Lükő Béla 15 szám alatt mindig nyitva van az ajtók, és természetesen örülünk minden felkeresésnek, és örülünk minden találkozásnak.
János atya, a Szatmári Egyházmegye Karitászának tevékenységéhez, hatalmas vállalásához Isten áldását kérem a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is.
Köszönöm szépen. Vatikáni Rádió hallgatóitól pedig egy mi atyánkot és egy üdvözlégyet kérek, nem csak miértünk és munkatársainkért, hanem az ellátottakért is. Mert fontos az, hogy munkánk mögött ott legyen a szellemi háttér és az imádságos háttér és Istennek a kegyelme.
Bízom benne, hogy hallgatóink örömmel vállalják és teljesítik a kérését.
Köszönöm szépen!
Román János atyával, a Szatmári Karitász igazgatójával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
A vágyra, amely hív, hogy szeress, tud, egyszer elmúlik majd. Az öröm és a könny és minden álom, és rájössz akkor, hogy nagyot hibáztál. Az élet, azt Isten nélkül élet, én nem bírnám ki nélküled. Istenem oly üres lenne minden, hogyha nem szeretnél engem, soha nem hagylak el, tudom, az életem rá. Kis porszer, számodra oly fontos lettem én, hogy értem folyt, ha Golgotán az.
hiszen céltalan az élet, ha az Isten nélkül éled. Életem rád, rád bízom.
Az Isten nélkül élet,
Isten nem szeretnél engem, soha nem hagylak el, tudom, az életem rád.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus a farizeusok álszent és képmutató vallásosságát bírálja a mai evangéliumi részben. Kijelentéseit egyrészt figyelmeztetésnek szánja, hogy tanítványai őrizkedjenek a látszat vallásosságtól, másrészt a farizeusokhoz intézi, szembesítve őket helytelen magatartásukkal. Jézus rendkívül súlyos bűnnek tartja, hogy a farizeusok rossz példát mutatnak, s ezzel megakadályozzák, hogy mások Isten országába jussanak. Vallási vezetőként és a törvények értelmezőiként az volna a feladatuk, hogy az embereket felkészítsék Isten országának eljövetelére, és bevezessék őket oda, de nem ezt teszik. Mivel vallásosságuk nem szívből fakadó, ezért színlelés és látszat, amivel megtévesztik az embereket. De csak őket, mert Isten belelát szívükbe, és jól ismeri szándékaikat. Képmutatásuk azt jelzi, hogy hiányzik belőlük az őszinteség és az egyenesség. Tevékenységük az Úr megítélése szerint kifejezetten káros, mivel nem vezetik Istenhez az embereket, hanem eltávolítják őket tőle, miközben ők maguk is távol állnak Isten akaratának megértésétől és megvalósításától. A farizeusi lelkület zsákutca, amely nem vezet sehová, főként Istenhez nem, s amelyből csak helyes önismerettel, bűnbánattal és imával lehet kijönni, hogy aztán megtaláljuk a helyes vallásosság útját.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 220-as és 109-es, illetve az Éneklő Egyház 328-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 220-as és 109-es, illetve az Éneklő Egyház 328-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.